Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Matteo Salvini határvédelmi bizottság megalapítását hirdette meg az illegális bevándorlással szemben. A bizottsághoz olaszok és más európai országok állampolgárai is csatlakozhatnak, jelentette be a Liga olasz párt. A jobboldali kormánypárt és vezetője Salvini közösségi oldalain jelent meg a felhívás a bizottság létrehozásáról. Gyere el Pontidába és legyél tagja a határvédelmi bizottságnak, szólította Salvini az embereket a lombardiai kisvárosba, ahol a párt gyűlését tartják a Liga Európai Szövetségeseinek részvételével. Köztük lesznek a nyáron alakult Patrióták Európáért pártcsalád képviselői is. A határok biztonságát szolgáló bizottsághoz csatlakozók ingyenes tagsági igazolványt kapnak, amely olasz és angol nyelven készült el. Ezzel a tagok megerősítik Salvini támogatását és elkötelezettségüket a határok védelme mellett, olvasható a Liga közleményében. A 16 és 35 év közötti fiatalok túlnyomó többsége tartós kapcsolatban szeretne élni és tervez gyereket, derül ki a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kutatásából, amelyben magyarországi, szerbiai és romániai fiatalokat kérdeznek a párválasztásról, a házasságról és a gyermekvállalásról. Az áprilisban indult és évvégéig tartó online kutatás részeredményeit ismertető budapesti rendezvényen Kis Katalin a kutatásba bevont HR szakértő kiemelte, az eddigi 166 kitöltő 90%-a azonos véleményen volt korosztályától és lakhelyétől függetlenül a feltett kérdések kapcsán. A válaszadók 90%-a a párválasztás folyamatában a legfontosabbnak a közös világnézetet jelölte meg. 80%-a a hasonló érdeklődési kört, 72%-a pedig a másik fél fizikai kinézetét tartotta lényegesnek. A kitöltő 90%-a tartós kapcsolatot vagy házasságot tervez, amelynek alapját véleményük szerint elsősorban a bizalom, a hűség, a kommunikáció és az elfogadás jelenti. A családügyi szervezetek, valamint az idősek tanácsa nem támogatja a jogosulati korhatár emelését a fogászati ellátásban, ezért a kormány nem változtat a szabályokon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Azt írják, a minisztérium egyetért a hozzáforduló családügyi szervezetek, valamint az idősek tanácsa több tagja kérésével, miszerint maradjon érvényben a 62 év felettiek ingyenes fogászati ellátására vonatkozó szabályozás. A sajtóközlemény szerint a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény idősekre vonatkozó, biztosított fogászati ellátásáról szóló részét. A tervezet szerint az eddigi jogosulti korhatárt 62 évről 65 évre emelnék fel. Az új jogszabály a teljes körű alapellátásra és szakellátásra vonatkozna, írják. Példaértékűnek nevezte a vörösiszap katasztrófát követő összefogást és az érintett települések újjáépítését a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Kolontáron az ipari katasztrófa bekövetkeztének 14. évfordulóján. Rétvári Bence kiemelte, a vörösiszap katasztrófát követő összefogás megmutatta, hogy ha baj van, mi magyarok összefogunk, számíthatunk egymásra. Hozzátette, a romokból új élet sarjadt, az újjáépítés reményt ad, hogy meg tudjuk védeni magunkat, ha baj van. Magyarország legnagyobb, 10 ember életet követelő ökológiai katasztrófája 2010-ben történt. Ajka közelében, Kolontár községnél átszakadt a ma a ZRT ajkai tímföldjára zajtározójának gátja. A kiömlő több mint 1 millió köbméternyi víz és a mérgező vörösiszap elegye elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Sport. Minden korábbinál több külföldi résztvevője lesz a jövő hétvégén sorra kerülő 39. Spár Budapest Maraton Fesztiválnak. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint 107 országból mintegy 6000 külföldi adta már le nevezését az eseményre, így biztosan megdől az eddigi 5400 fős rekord. Végül az időjárásról. Reggel szinte országszerte borult idő várható, majd nyugat, délnyugat felől lassanként szakadozik, csökken a felhőzet. Ugyanakkor az északkeleti ország részben jó eséllyel egész nap borult idő valószínű. Elsősorban a Dunától keletre fordulhat elő szitálás, eső, esetleg zápor. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az új ember október 6-ai száma, a tartalomból, az evangéliumi üzenet erejével a társadalomban, kérdések és válaszok a kattárson, a Medjugorjéban kialakult kultuszról, kommentár a döntésről, második rész. Rábízhatjuk magunkat Isten angyalaira, megáldották a felújított EGRI bazilikát. Mi a szükséget szenvedők oldalán állunk. Beszélgetés Cezár Esszeján libanoni apostoli vikáriussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hogy a szíten épp elfér. Annyi minden vár még ránk, csak gyere, ha intettél. Hogy közel a kéz, és közel a vár, szorul a szó, ha halkan suttognál.
Semmi baj, ha közben párszor a láb a lábra lép. Keveredés, kavarodás, ami utazásaim.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Bruno áldozópap, a kartauzi rend alapítója. 1030 körül született Kölnben, 71 évet élt. Szent Brunót már életében Németország és Franciaország dicsőségének, százada díszének nevezték. Családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsó-rajnai tartomány nemesei voltak. A kölni Szent Kunibertről elnevezett káptalani iskolában kezdte meg tanulmányait, majd hamarosan átkerült Reimsbe. Pappá szentelése után a reimsi székesegyház kanonokja, valamint a káptalani iskola tanára lett. 1075-ben érsekek kancellárrá nevezte ki. Tanárai és tanítványai nagyon szerették. Sokszor meg is ünnepelték. Mindez azonban őt nem elégítette ki. 7. Gergely pápa oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen. A káptalan iskolában írt biblia magyarázatai mindmáig híresek maradtak. Mindenáron szerzetes akart lenni, jobban mondva, remete, kanonok társai azonban nem értették meg. Így hát 1082-ben egyedül indul el remetéskedni. 1084 tavaszán 6 társával a Grenoble melletti Chartreuse területén külön kunyhókat építve remete életet kezdett folytonos hallgatásban, bőjtben, állandó imában. Így alapította meg az 1175 méter magasságban fekvő, hideg és nedves éghajlatú helyen a kartauziak szerzetes rendjét. 6 évig éltek a csendes magányban, elrejtve a világ elől. Bruno nem gondolt arra, hogy szerzetet alapítson. Társaitól is csak a helyben maradást kérte. 1090-ben azonban véget ért a remeték zavartalan élete, mert Brunót egykori tanítványa, II. Orbán pápa magához hívatta Rómába, és kinevezte tanácsadójának. Társai Chartreuse-ben maradtak, vezetőjüknek a toszkánai Landuin magisztert nevezte ki. Bruno azonban végtelenül szerette a remeteséget, így hát nem sokkal később arra kérte a pápát, hogy engedje vissza társai közé a remeteségbe. Kérése ekkor nem teljesült. Kalábriában püspöknek választották, de ezt visszautasította, mint egykor hazájában is. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje a hegyek közé örökös remetének. Ekkor már megkapta az engedélyt. A Squillacei egyházmegye területén Rogerius Norman gróf segítségével meg is építette a Santa Maria della Torre nevű kartauzi remeteséget. Itt halt meg 10 évvel később. Híres mondása: a magány olyan út, amely az élethez vezet. A kartauzi élet egyedüli értelme Isten. Hallgató rendnek is hívjuk őket, mert egyik főismertetőjelük, hogy csak nagy ritkán beszélnek. Kontempláló, elmélkedő rend, tagjai Istennel egyesülve élnek. 1360-ban Európa szerte több mint 200 férfi, illetve női kolostoruk volt. A rend virágkorában 16 tartományra oszlott. Nem csak a francia forradalom okozott nagy károkat a rendnek, hanem 8. Henrik az angol király is. Kanonizált szentjeiknek a száma 12. Első szerzeteseit maga Szent Bruno küldte Magyarországra. Megtelepedésük 4. Béla királyunk érdeme, aki 1238-ban meghívta a fehér kámzsás hallgató barátokat. Ercsényi kolostorukat a tatárok pusztították el. Eger mellett Felső Tárkánynál alakult egy másik kolostoruk. Nagy Lajos király alapította a lövöldi kolostorukat, de szinte valamennyit elpusztították a husziták. Az állandó viszontagságok ellenére is a magyar szerzetesek kódexeket festettek, az írás és a másolás művészetét végezték, ami páratlan volt akkoriban. A kartauzi rend, a török hódítás és a reformáció idején megszűnt Magyarországon. Ünnepén négy imádkozunk, Istenünk, te Szent Brunót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közben járására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk, Krisztus a mi urunk által. Kérjük Szent Brunót, segítsen minket is, hogy tudjunk hallgatni, amikor hallgatnunk kell. Ezen a napon emlékezünk meg az aradi vértanúkról. Miután az osztrákok vérbe folytották az 1848-as magyar szabadságharcot, kezdetét vette a kegyetlen megtorlás. 1849. október 6-án Pesten gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt és Fekete Imre századost, Pécsett, Vertike Gábort és Szilva Jánost végezték ki. A hajnali órákban az aradi vár Sánc árkában lőtték agyon Kis Ernő altábornagyot, Dezsőfi Arisztid és Weidel József vezérőrnagyokat, valamint Lázár Vilmos ezredest. Néhány órával később pedig a honvédsereg 9 tábornokát vezették Bitófa alá. A kivégzettek között volt gróf és polgár, horvát és szerb határőr családsarja, birodalmi német és hazai örmény. Egyeseket családi kötelékei, másokat alakulata, vagy egyszerűen vagyoni és társadalmi helyzete kötött a magyar ügyhöz. De mindannyian úgy gondolták, hogyha egyszer az uralkodó parancsára letették az esküt a magyar alkotmányra, akkor ezt a magyar alkotmányt védeniük kell magával az uralkodóval szemben is. Hangozzék el a 9 tábornok neve is. Pöltenberg Ernő, Leiningen Westerburg Károly, Láner György, Aulich Lajos, Damjanics János, Knézics Károly, Török Ignác, Nagy Sándor József, gróf Vécsei Károly. Valamennyien a magyar haza szeretett vértanúi. Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Imádkozzunk! Isten hazánkért térdelünk elődbe, ród bűneinket jóságoddal fürdbe. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, de könyörögnek ők tépet hazánkért. Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. A nap verse. Faludi György, október 6. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgy is, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett. Damjanics szekéren feküdt. Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán. Tarlók, fák vérző foltjai, és ők tarkán libegve, hátán elhulló bús szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt. Csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott. Mit bánta, hogy vége? Branyiszkónál nevét az égre karcolta kardja, a híres. Ez volt Dembinszki hadsegéde, Abankurt Károly ezredes. S mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szól, mély a gázló, s vénember már nem menekül. Leszek bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki, s ha bár magyar volt Csányi László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mintha friss, mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinbe, Grácba, Józefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 20 egy odvas pincejukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dohogtak és elmélkedtek, jó urak. Kegyelmet vártak, s forradalmat. Áldották, átkozták a hont. És írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre, diszti hont. Volt, aki bírta, más kivénhett, oik megőrült, de az élet sodrából mind-mind kiesett. Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek, s az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott rózsás rügyekkel tele bükk. Erügyből egy se bontott zászlót, a nagy tavaszi lázheve kilobbant, múló szalmaláng volt, vagy elköltözött másfele, Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűs lidércként messze táncolt. 100 év. S a magyar börtön éjjel nem változott 100 év alatt. 100 év, s az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést méláztatok róla, mit hozott világos, arad. 100 év. Hűséges inga óra. Én folytatom járástokat. Mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull, hány nap, hét és hónap óta, s kihúnyunk pislamécsesek, sok szép magyar fej, Hervat Rózsa, Lonovics, Barsi, Berde Mózsa, árnyatok felénk integet. Az Ávó pincéjében 1950. október 6.
Faludi György október 6-a című versét Blaskó Balázs mondta el. Faludi György, Kossuth Díjas költő, műfordító, író, 1910. szeptember 22-én született Budapesten. Tanult a bécsi, a berlini, a párizsi, végül a Gráci Egyetemen. Első versei a 30-as évek elején jelentek meg a Dénes Béla által szerkesztett Független szemlében és a Magyar Hírlap című napilapban. 1937-ben adta közre Villon fordításait, pontosabban átköltéseit, ezek zajos vitát okoztak, Több kritikusa kétségbe vonta azt a jogát, hogy a francia költő szabad átköltése által a saját mondani valóját és közérzetét szólaltassa meg. 1938-ban Párizsba utazott, ahonnan a német megszállás elől Marokkóba, majd 1941-ben az Egyesült Államokba költözött. 43 és 45 között 3 éven át szolgált az amerikai hadseregben. 45 végén leszerelt, 46-ban hazatért Magyarországra, a Népszava szerkesztőségében helyezkedett el. 1950. június 14-én koholt vádak alapján letartóztatták, 3 évet töltött a recski kényszermunkatáborban. 53-ban a tábor felszámolását követően szabadult, ezután műfordításaiból élt. Az 56-os forradalom idején az Írószövetségben és a megújult Népszavánál tevékenykedett, a szovjet invázió után nyugatra menekült, Párizsban, majd Londonban és angliai kisvárosokban élt. 1957 és 61 között az Emigráns irodalmi újság szerkesztője volt. 67-ben a kanadai Torontóban telepedett le, a Torontói Egyetemen és más egyetemeken is tanított. 1972-ben a Torontói Egyetem díszdoktorává avatták. Tagja volt az öttagú SIP című rövid életű amerikai-magyar irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának és számos más emigráns irodalmi lapnak. 1988-ban hazalátogatott, 89 márciusában hazatért, Budapesten telepedett le. 1990-ben a Magyar Köztársaság zászlórendjével, 94-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 2006. szeptember 1-én hunyt el.
a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: a Ferenc pápa által létrehozott tanulmányi csoportok munkája a szinóduson. Stúdió beszélgetés Sárai Szabó Kelemen atyával, Győri Bencés Perjellel a rend oktató-nevelői küldetéséről.
A Ferenc pápa által létrehozott tanulmányi csoportok beszámolója a szinóduson. Az első kongregációs ülésen mutatták be annak a 10 csoportnak a munkáját és jövőbeli terveit, melyeket Ferenc pápa hozott létre februárban egyes témák teológiai és kánoni elmélyítésére. A 6. pálteremben személyesen vagy videóban számoltak be a Szentatyának a munkáról, mely tovább folytatódik a szinódusi résztvevőkkel párbeszédben, és majd 2025-ben adják át az eredményeiket a pápának. A hittani dikasztérium prefektusa Viktor Manuel Fernández bíboros foglalta össze a papi szolgálat különböző formáival foglalkozó csoport eddigi munkáját. Előre bocsátotta, hogy a pápa egyes intuícióinak újrafelvetését kevéssé fogadták el az olyan dokumentumokban, mint az Evangelii Gaudium, a Querida Amazonia és az Antiquum Ministerium. A prefektus a nők részvételének sürgető kérdéséről beszélt az egyház életében és vezetésében. Itt szólt a női diakonátus lehetőségéről, melynek tanulmányozására a pápa 2 bizottságot hozott létre. Ismerjük a pápa nyilvános álláspontját, mely szerint nem érett még meg ez a kérdés, magyarázta Fernández bíboros. A Szentatya még sok más témát szeretne elmélyíteni és megoldani, mielőtt elsietnénk a női diakonátus esetleges megnyitásának kérdését. Félő ugyanis, hogy a diakonátus mintegy vigasszá válik egyes nők számára, mialatt a nők egyházban való részvételének döntőbb kérdését elhanyagoljuk. A hittani dikasztérium folytatja ez irányú munkáját, megvizsgálva azoknak a nőknek az arcélét, akik az egyház történelmében valódi tekintélyt gyakoroltak, meghallgatva azokat a nőket, akik ma vezető szerepet játszanak olyan távoli egyházakban is, mint Indonézia és Afrika. Így a női diakonátus kérdését újrafogalmazzuk, és megpróbáljuk kitágítani a teret a nők döntőbb jelenléte számára, zárta felszólalását a vatikáni prefektus. A nők témája központi helyet foglalt el a következő tanulmányi csoport munkájában is, amely a föld és a szegények kiáltásával foglalkozott. Hogyan lehet helyreállítani a kapcsolatot a keresztény közösség és azok között, akik minden nap a szeretet szolgálat, az igazságosság, a fejlődés szolgálatában munkálkodnak? Erről beszélt a szinódusi résztvevőknek a csoport koordinátora, az ausztrál Sandy Cornish. Kiemelte, hogy a nők a világ minden részén a szegények között is hátrányos helyzetben vannak. A csoport meghallgatja hangjukat, mint ahogy azokét az önkéntesekét és segítőkét is, akik a szegényekkel és kirekesztettekkel foglalkoznak. Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztérium prefektusa napjaink drámai helyzetére mutatott rá. Bombák, harckocsik pusztítják nem csak az embereket, de a reményt is, és egy kicsi és törékeny kategóriára sújtanak le a keleti katolikus egyházakra a háborús övezetekben. Fennáll a veszély, hogy eltűnnek ezek az egyházak, elvesztésük pedig helyrehozhatatlan károkat okozna az egyháznak. A Szabó Péter keleti kánonjogász által koordinált munkacsoport azt kéri az erősebb és jobban szervezett latin egyházaktól, hogy segítsék messze földre szakadt testvéreiket az emigráció súlyát könnyebbé tenni. Egyes egyházakban a hívek nagy része diaszpórában él, mert szülőföldjüket háborúk dúlják. A digitális világ evangelizálása a következő munkacsoport témája, amelyet Kim Daniel foglalt össze a pápának és a szinódusi résztvevőknek. Az egyház életének új missziós fejezete ez, mert egy olyan világban hirdeti az Urat, amelyik még nem ismeri őt. Mérlegelni kell a lehetőségeket és a kihívásokat, amelyeket ez a fluid világ rejt magában, alkalmazva az egyház inkulturációjának módszereit, különös tekintettel a fiatalokra, akik otthonosan mozognak a virtuális térben. A szinodalitás és a primátus kapcsolata, az eukarisztikus vendégszeretet, kapcsolat az újraébredő keresztény indítatású mozgalmakkal. Ezeket a pontokat vizsgálja az a munkacsoport, amelyet Paul Ruhana libanoni maronita segédpüspök mutatott be a szinódusi ülésen. Tanulmányozzák az ökumenikus folyamat fogadtatásának gyümölcseit az egyházi gyakorlatban, illetve olyan javaslatokat, amelyek a péteri szolgálat gyakorlására vonatkoznak egy új ökumenikus összefüggésben. Munkájuk alapja a Keresztény Egység Törekvés Dikasztériumának idei dokumentuma. Róma püspöke, primátus és szinodalitása az ökumenikus párbeszédben és az Ut Unum Sint kezdetű enciklikára adott válaszokban. A püspökök, papok, diakónusok szolgálatát és az Isten népével való kapcsolatát tanulmányozza az a csoport, amelynek munkáját Felix Glenn münsteri püspök ismertette. Aláhúzta, hogy el kell mélyíteni a püspök és a helyi egyház kapcsolatát, figyelembe véve, hogy Isten népe nagyobb átláthatóságot igényel ezen a téren, és azt, hogy jobban bevonják a helyi egyházat a püspöki jelöltek kiválasztásába, és így elkerüljék a csalás gyanúját, visszaadva az egyház valóban szinodális arcát. Szeretett közösség, hierarchia, szinodalitás, és emellett bizalom, testvériség. Ezeket a kulcsszavakat sorolta föl Simone Brambilla nővér, a Megszentelt Élet Intézményei Dikasztérium titkára beszámolójában. A püspökök és a szerzetesek közötti kapcsolatot a püspöki konferenciákkal, szerzetesi előjárókkal, helyi egyházakkal való együttműködés tanulmányozó csoport nevében. Videóban számolt be José Cobocano bíboros a papi hivatás ajándékának felülvizsgálatával foglalkozó csoport koordinátoraként, a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis Dokumentum szinodális missziós felülvizsgálatáról, mely a papi életről, képzésről és szolgálatról szól. A dokumentum megfelelő fogadtatásához világos iránymutatásra van szükség, például a szemináriumi képzéssel kapcsolatban, vagy az egyház identitásának meghatározásában, Isten népének a papképzésben való szerepében. Szintén videó összefoglalót adott Oscar Gracias bíboros bombéi érsek, aki a nunciusokkal foglalkozó csoport koordinátora. Átláthatóság, elszámoltathatóság, kölcsönös felelősség. Ezek a fő irányvonalak, amelyek mentén az apostoli nunciusoknak erősíteniük kell az egyetemes egyház és a helyi egyházak közötti kapcsolatokat. Megvizsgálják azt, hogy milyen szerepet játszanak a pápai képviselők a döntési folyamatokban, a világi hívek nagyobb beleszólását a püspöki kinevezésekbe, illetve a nunciatúrai dolgozók képzését. A vitatott doktrinális, lelkipásztori és etikai kérdésekkel foglalkozó csoport nevében Carlo Casalone jezsuitatja szólalt fel a szinódusi résztvevők és a pápa jelenlétében. Két fő tematika mentén dolgoznak, társadalmi szinten a közös otthon, a béke és a konfliktusok idején megnyilvánuló testvériség kérdéseiről, illetve a házasság, szexualitás, életgondozás témaköreiben. Végezetül felszólalt Gianluca Mellini atya, a Kánonjogászok Bizottságának titkára, a szinodális folyamatban alkalmazandó kánoni normák reformjának tervéről, illetve arról, hogy a püspökök kötelesek egyházmegyéjükben meghallgatni a különböző püspöki, egyházmegyei, eparchiális, presbiteri, plébániai tanácsokat, kikérve véleményüket. Ezen tanácsokban pedig a laikus hívek többsége kívánatos.
Stúdió beszélgetés Sárai Szabó Kelemen atyával, Győri Bencis Perjellel a rend oktató-nevelői küldetéséről. Szeptember közepén a római Szent Anzem apátságban összegyűjt Bencés Konfederáció egyik magyar küldötte volt Sárai Szabó Kelemen Győri Bencés Perjel, aki a szerkesztőségünkbe látogatott, most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Sárai Szabó Kelemen atya, Győri Bencés Perjel a vendégem, aki a Győri Bencés Gimnáziumban szolgál és tevékenykedik. Ennek kapcsán szeretnélek téged, Kelemen atya, a Bencés oktatásról kérdezni. Nem tartozik ugye közvetlenül az alapító Benedek atyának a karizmájához, de mégis úgy hozzánőtt a bencisséghez a nevelés, a tanítás is.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Magyar Bencés kongregációnak talán az egyik legfrissebb feladata az, hogy tanítson, hogy középiskolai oktatásban, nevelésben részt vegyen, hiszen egy 1000 éves közösségről van szó, 996-ban telepedtek le az első bencések Magyarországon, Pannonhalmán, és aztán teltek múltak a századok, és 1802-ben kapta azt az uralkodótól a feladatot a Magyar Bencés közösség, hogy középiskolai oktatásban, nevelésben részt vegyen, és hát a mai Magyarország területén lévő, meg a Bencés kongregációban lévő házak közül Győr az, amelyik ténylegesen ez a fő feladata. És hát ráadásul ezt a házat a jezsuitáktól örököltük. Talán mondhatom azt is, hogy hát ilyen módon azért ez a jezsuiták, amit megalapítottak 1626-ban iskolát ott Győrben, annak egy szép folytonossága ez, és egy különleges összekapcsolódása a két lelkiségnek, a győri ház.
Erre a váltásra azért kerül sor, mert a rendünket központilag felosztalták 1773-ban, és minthogy a jezsuták így nem szolgálhattak, ezt a munkát bencések, ferentesek, piarista, egyéb más rendek vették át a történelem során. Isten legyen hála.
Megörököltük tőletek ezt a feladatot, és talán ez is volt az egyik oka annak, hogy a bencések megmaradhattak Magyarországon, vagy újból újraindulhattak, mert hát a bencés rendet is a II. József feloszlatta 1786-ban Magyarországon, és az 1802-es újraindulás, ez ilyen módon azért nektek köszönhető, hogy mi átvehettük ezt a feladatot, és vihetjük tovább, ami egy szép és nemes feladat. És hát persze, hogy a Szent Benedek atyánk 529-ben, amikor Monte Cassinóban letelepedik, akkor még nem tud arról, hogy van középiskolai oktatás, de viszont arról tud, hogy mennyire fontos, hogy tanuljanak az emberek, hogy tanuljanak a szerzetesek, vagy azok a fiatalok, akiket oda már abban a korban nagyon fiatalon is beadta kolostorba, hogy neveljék őket, hogy mennyire fontos szerepe van az a személyiség fejlődésükben a korai éveknek, hogy milyen hatások érik őket, hogy mi az, amivel foglalkoznak, hogy tanuljanak meg olvasni, tanuljanak meg írni, és értékeljék igazából a szellemi munkát is, ami aztán közelebb viszi őket az Istenhez.
A bencészségnek kettős karizmája van, egyrészt a szellem, másrészt pedig a két kéz mívessége, ami tulajdonképpen Európát teremtette, tehát hogy értelmesen és komoly munkával. Azért ez egy olyan örökség, amit a bencések gondolom a maga pedagógiájában mai napig tud használni. Ha nem is direkt módon, de mégiscsak nem iskola eleve történő alapításával, hanem ezzel a benső lelkülettel egy sajátos pedagógiát, egy sajátos oktatási módot képvisel a bencészség.
A Szent Benedek fölhívja a figyelmet arra, hogy a tétlenség a lélek ellensége, hogy valamivel mindig kell, hogy foglalkozzon egy bencés szerzetes, tehát nem lehet az, hogy csak úgy nézeget. Ezt a Szent Benedek atyánk nem tartja jónak. És azt is mondja, hogy ha mással nem tud, akkor legalább valami kétkezi munkával foglalkozzon. Akkor nézzen körül a házban, hogy mit lehet egy kicsit rendbe tenni, vagy a cellájában hogy lehet rendet tenni, akár hogyan lehet odafordulni a másikhoz, hogy segítsen neki, látogassa meg az öregeket, a betegeket, mert valóban a lélek ellensége tud lenni a tétlenség.
Ez a lelki szellemiség, vagy rendi lelkiség, ez konvertálható a tanárdiák viszonyra, hogy a diák setétlenkedjék?
Hát igyekszünk, de hát ugye ez mindig egy örök harc, azt hiszem, de ez egy szép harc ez. és egy szép küzdelem, hogy hogyan lehet megmutatni azt a fiataloknak, hogy van ennek értelme, hogy van értelme a fáradozásnak, hogy van értelme annak, hogy első ránézésre esetleg önértelmetlen dolgokkal foglalkozunk, vagy aminek nincsen kimenete, és kicsit tanítani őket a türelemre, hogy ne rögtön akarjanak eredményeket, hanem várják ki. Kell egy idő, kell egy átfutás, kell türelem saját magunkhoz is, kell türelem ahhoz is, hogy végére érjünk valaminek, mert akkor látjuk meg egyben az egészet. Ez egy folyamatos tanítás arra, hogy rácsodálkozzanak a világra, hogy rácsodálkozzanak az apró lépésekre is, de megtanuljanak aztán rácsodálkozni a nagy egészekre is, és tudjanak örülni ezeknek a dolgoknak.
Szeretsz tanítani?
Én nagyon szeretek tanítani.
És milyen szakod van?
Én hittan tanítok a gyerekeknek,
igen.
De hát én azt gondolom, ez egyik legfontosabb dolog, mert egyrészt azt gondolják, hogy a hittan az egy kicsit olyan elsunyogható dolog, hogy három dolgot kell tudni, hogy van Jézus, meg van Isten, meg a legfontosabb az életünkben a szeretet, de hogy megmutatni nekik azt is, hogy ez az egész azért egy komoly tudomány is a teológia, és erre fontos azt hiszem rávilágítani is, hogy azért az észt is megszólítja a teológia és a hit, és nem csak az érzületeket. Mind a kettő fontos, mind a kettőre kell, hogy reflektáljunk, ugye hát főleg a fiatalok azért az érzelmekre sokkal fogékonyabbak még, de hogy azért azt is tudják, hogy nem mindig minden az érzelem.
Az oktatásról beszéltünk, épp a hittan oktatásáról is. Egy másik lába egy iskolának, egy gimnáziumnak a nevelés. Ha a kettőt összeveted, akkor minek adsz elsőbséget, vagy mire helyezed a hangsúlyt oktatás, nevelés tekintetében?
Azt gondolom, hogy mindegyikben a legfontosabb talán a közösség. Tehát egy oktatásban is fontos az, hogy megtaláljuk azt, akivel együtt tudunk dolgozni, tanulni, fejlődni. Hiszen kellenek tudományos munkatársak is, idézőjelben, de emberi oldala is nagyon fontos, hogy egy közösség úgy összekovácsolódjon, és erre vagyunk talán a legbüszkébbek mindig, hogy egy nagyon jó közösség tud kialakulni a bencés iskolákban, ami aztán életük végéig eltart az embereknek, a diákjainknak, öreg diákjainknak, és hogy az öreg diák szövetségeink azok milyen nagyszerűen működnek, és milyen büszkék arra az öreg diákjaink, hogy bencés diákok voltak. És hát ugye különösen érdekes nálunk azért ott Győrben, hogy 2008 óta ugye koedukált iskola vagyunk, és vannak lányok is az osztályokban, nagyon sok lány, hát most már azért 55-60% az iskolának lány, és hát sokszor volt így a régebbi öreg diákok fel, hogy a közösség ez hogy fog most így működni, hogy fog bennük ez az érzés kialakulni, de ugyanúgy azt látjuk, hogy ugyanúgy megvan bennük ez a közösség utáni vágy, és ennek az öröme és ennek az átélése, mint ahogy korábban megvolt, és nagyon jó azt látni, hogy újból és újból minden fél évben szervezünk az egyetemista öreg diákjainknak találkozót Budapesten, ahol azért van, hogy 400-500-an összejönnek. Tehát egy nagyon komoly közösségi élet iránti vágy van bennük, és ez nagyon nagy öröm nekünk, mert hogy így azt látjuk, hogy megmarad az, amikor csak fiúiskola volt, akkor is megmaradt, volt egy jó közösség, és ez aztán így megy tovább is. Minden májusban van öreg diák találkozunk az évfordulósoknak, akik 15-20, 25-30, 35 éve érettségiztek, vagy akár 60 éve, 70 éve érettségiztek, és hát akkor is így nagyon jó látni azt, hogy mennyire fontos az öreg diákjainknak az, hogy visszatérjenek.
Hogy ez mennyire így van, és hogy mennyire él a bencés öreg diákság közösségi szelleme, ezt nálam megtapasztalhattam, amikor elmentem Lővei Félix atyának a temetésére, aki egy nagyon kiváló tanár volt, és körülvették a temetési ünnepét a volt diákjai, közelebbi, távolabbi diákjai, és én erre rácsalakozva láttam, hogy ki volt Félix atya, meg mi volt az ő küldetése.
Hát valóban ilyen szép dolog ez, és akkor ilyen módon érezzük azt, amikor beteljesedik Jézusnak az ígérete, hogy százannyit kapsz majd helyette, apát, anyát, testvért, nővért, gyermeket, tehát hogy valahogy beteljesedik.
Ugyanakkor az utolsó szó, Istennek hálát adok az egész nagy bencés családért, amely nem végződik csak az a négy perjelség meg monostorral, nem ér véget, hanem oda kapcsolódnak a volt diákok, azok családjaik, akik valamilyen módon mind ugyanaz a lelkülettel élnek. Kermen nagyok, köszönöm a beszélgetést, Isten áldását kérem az otthoni munkádra.
Köszönöm szépen.
Páter Sárai Szabó Kelemen Győri Bencés Perriellel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11:30-től megismételjük.